Ukrajna 100 új Rafale harci repülőgépet vásárol Franciaországtól, állapodott meg Emmanuel Macron és Volodymyr Zelenszkij hétfőn Párizsban. A franciák persze örülnek, de ki fog fizetni? És mit mond ez az európai és az ukrán vezetés béke szándékáról? Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezem műsorunk második felében. A dél-kelet-ázsiai országok összefogtak, és próbálják a saját érdekük szerint alakítani a sorsukat, Kína és az Egyesült Államok között egyensúlyozva. Tévednek, kedves hallgatóink, ha most azt gondolják, hogy ezek az országok távol vannak, és nem érdekesek nekünk magyaroknak. Nagyon is érdekesek, és tanulságosak, hiszen kicsit hasonló cipőben járunk. Ráadásul még hasznosak is lehetnek a számunkra. Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Dél-Kelet-Ázsia egy Amerika utáni korszakra készül. Kézenfekvő, hogy Kína legyen az ázsiai országok első számú kereskedelmi és gazdasági partnere, de nem biztos, hogy ez olyan kényelmes a kisebb országok számára. Merre keresik az utat az átalakuló világgazdaságban, és mi következik ebből Magyarország, mondjuk egy magyar üzletember számára? Vendégünk a stúdióban Gorecki Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Először is tisztázzuk azt, hogy ASEAN régióról beszélnek a szakemberek, talán nem jól ejtem ki, de hát ez egy betű szó. Mely országok ezek?
Ugye egy 10 dél-kelet-ázsiai országot takar ez az ASEAN, ugye ez valóban ez egy betűszó, az a dél-kelet-ázsiai nemzetek szövetségét takarja. Egész idáig 10 országról beszéltünk, és pont a pár hete véget és új találkozón csatlakozott Kelet-Timor is, egyébként Laos, Kambodzsa, Tajföld, Vietnám, Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia, Szingapur alkották idáig az országcsoportot, és most 11-ként csatlakozott hozzájuk Kelet-Timor is.
Tehát ez kifejezetten Dél-Kelet-Ázsia, és Kína nincs benne, nem véletlenül.
Így van, Kína nincs benne, ez kifejezetten Dél-Kelet-Ázsiai országoknak a tömörüléséről beszélünk.
Érdekes, hogy ezek az országok alapvetően Kínához vannak közel, és ott a régióban Kína a legerősebb, most már a világon is az egyik legerősebb gazdasági hatalom. Adná magát, hogy ezek az országok Kínával akarnak szoros szövetségben lenni. Amerikával is lehetnének, de mi a helyzet? Kihez szeretnének ők közeledni?
Ugye valóban ott van a szomszédban Kína, ugye a világ egyik legnagyobb gazdasága. Ugyanakkor ennek a történetnek nem csak gazdasági lában van, hanem van egy biztonságpolitikai lába is. És ott azt látjuk, hogy ezeknek az országoknak, miközben igyekeznek a Kínával való gazdasági együttműködésnek az előnyeit kihasználni, bizony aggodalmat kelt Kínának a növekvő befolyása, a katonai hatalma. Ráadásul az említett dél-kelet-ázsiai országok közül 4-nek területi vitája is van Kínával, ez az elhíresült dél-kínai tengeri területi vita, és ezen a területen ők bizony számítanak az Egyesült Államokra, mint egyfajta ilyen ellensúlyozó szereplőre a térségben, tehát igazából nekik elsősorban biztonságpolitikai szempontból, de egyébként gazdasági értelemben is. Tehát ők próbálnak ezek az országok egyfajta ilyen egyensúlyozást véghez vinni Kína és az Egyesült Államok között, nekik az lenne az érdekük, hogy ne kelljen oldalt választani ők a két szuperhatalomnak az egyre élesedő rivalizálásában, versenyfutásában. Ők szeretnének mindkét féllel üzletelni, szeretnék, hogyha ez a két szuperhatalom nem pont az ő térségükben feszülne egymásnak katonailag, mondjuk akár Tajvan körül egy potenciális konfliktus forrás kapcsán. Ők szeretnének nyugalomban fejlődni és beteljesíteni azt az egyébként óriási gazdasági potenciált, ami ebben a térségben rejlik.
Nagyon érdekes, amit mond, hogy nyugalomban és fejlődni. Ez egy országcsoport. Ők deklaráltan egy csoportot alkottak, tehát képesek ők együtt fellépni, úgymint az Európai Unió, vagy mondjuk egy lazább kereskedelmi, vagy akár politikai szövetség.
Ugye ez egy érdekes kérdés, mert a bevezető kérdésben beszéltünk, az ASEAN, ez a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége formáció, az egyszerre szabadkereskedelmi terület, egyfajta gazdasági tömörülés, ugyanakkor az integráció, az összekapcsolódás útján még nem jutott olyan messzire, mint mondjuk az Európai Unió. Tehát célul van kitűzve, hogy egyszer ők is egy Európai Unió-szerű közös piacot alkotnak majd, ugyanakkor bizonyos tekintetben már összekapcsolódták a gazdaságokat, bizonyos területeken meg ez még csak nem is látszik a horizonton. Ennek elsődlegesen az az oka, hogy óriási fejlettségbeli különbségek vannak a régi országai között. Tehát mondjuk a sírekhajtónak szokták emlegetni Myanmart, ráadásul ugye polgárháborús állapotok vannak, illetve ott van Szingapúr, a világ egyik legfejlettebb gazdasága, high-tech központ, világ egyik nagy pénzügyi központja, innovációs nagyhatalom, a városállam, stb. Tehát olyan különbségek vannak itt a tagok között, hogy nagyon nehéz előre adni ez az integrációs folyamattal. Igen.
Bocsánat, csak érdekességnek, hogy mekkora GDP különbség van például Myanmar és Szingapúr között?
Igen, ez azt hiszem, ez valóban jól fog érzékeltetni, hogyha szokták az egyfőre jutó GDP-t így valami módon kifejezik vele a gazdaságoknak a fejlettségi szintjét, és például a sereghajtó Myanmar és az éllovas Szingapúr között nagyobb 77-szeres különbség van. Tehát ezt, hogy összehasonlítjuk mondjuk az, hogy az Európai Unióban a legfejlettebb, ez szerint a mérőszám szerint legfejlettebb Luxemburg és a sereghajtó Bulgária között pedig talán 8-szoros sincsen, akkor láthatjuk, hogy mennyire diverz régióról beszélünk gazdasági fejlettség értelmében.
És nem csak gazdaságilag, hanem itt a népesség, lakosság számban is különbség van, ami egyre inkább úgy látszik, hogy gazdasági meghatározó is lesz a jövőben, illetve a politikai rendszerek is teljesen eltérőek.
Ez így van, ugye most, ahogy említettem, pár hete csatlakozott hivatalosan egyébként egy több mint 10 éves csatlakozási folyamatot lezárásaképpen Kelet-Timor, 1-2 milliós országról beszélünk, ugyanakkor meg ott van Indonézia, egy hatalmas ország, egy hatalmas gazdasággal, a világ legnagyobb muszlim országa, és akkor a kettő között pedig mindenféle méret, amit csak el tudunk képzelni, és ez, ahogy ön mondta, valóban a politikai berendezkedésre is igaz. Ugye már utaltam rá, hogy Myanmarban pár évvel ezelőtt egy katonai junta vett át a hatalmat, azóta gyakorlatilag polgárháborús állapotok uralkodnak. Ugyan ott vannak országok a régióban, ahol alapvetően demokratikus politikai berendezkedés uralkodik, vannak országok, amelyek hagyományosan inkább Kínához húznak, és van olyan ország, például a Fülöp-szigetek, amely az elmúlt 2 évtizedben ahányszor új elnök jött, annyiszor fordított majdnem 180 fokot az ország külpolitikai orientációján Kína és az USA-hoz való viszonyulás kapcsán.
Na most ez a nagyon sokféle, nagyon-nagyon különböző ország, ahogy az imént felvázolta, ezek annyira félnek Kínától, és annyira nem szeretnének amerikai kereskedelmi gyarmat lenni, hogy inkább összefognak egymással.
Igen, összefognak, ugyanakkor ennek az összefognásnak is megvannak a maga korlátai. Tehát amikor azt látjuk, hogy az egész világkereskedelmi rendszer fel van bojdulva, hogy az amerikai vámok, hogy az egész évtizedekig a szabadkereskedelem elve mentén működő rendszer ez, mint hogyha kezdene darabokra esni, vagy törést vonalak szabdalják föl, akkor kézenfekvő lenne, hogy ez a dél-kelet-ázsiai országoknak ez a csoportja egyre többet kezdjen egymással kereskedni. Ugyanakkor ennek megvannak a maga korlátai, pont a már említett fejlettségbeli különbségek miatt, illetve bizonyos nem vám jellegű kereskedelmi korlátok lebontása sem haladt olyan ütemben, mint hogy azt tervezték.
Tehát például közlekedés, infrastruktúra.
Akár infrastruktúra, szállítások, különböző adminisztratív korlátai lehetnek a kereskedelemnek, tehát nem csak vámok, különböző beviteli kvóták. Ugye nyilván mindegyik ország igyekszik a maga termelőit, a saját vállalatait is védeni, tehát megvan ennek a korlátja, hogy ők mennyien gyorsan tudják a saját tömbön belül kereskedelmüket fejleszteni. Viszont pont azért, hogy ne függjenek ennyire az Egyesült Államokkal való kereskedelemtől, és egyébként másik oldalon Kínától sem. Ezért azt lehet látni most, hogy nagyon nagy elánnal próbálják bővíteni a kereskedelmi kapcsolataikat, tehát kereskedelmi megállapodást kötni, vagy újra tárgyalni, kibővíteni Dél-Koreával, Indiával, Kanadával, Vietnám és az Európai Unió között ugye nemrégiben köttetett egy nagy szabad kereskedelmi megállapodás. És ez egyébként az egész világgazdaságra igaz, hogy minden szereplő próbál egyre inkább több lábon állni, csökkenteni ezeket a fajta kitettségeket, és növelni a kereskedelmi partneri számát, pont azért, hogy ne lefüggjön túlságosan egy másik szereplőtől.
Egyébként ők egymás közt miben kereskednek? Amerikai dollárban, vagy valamilyen ázsiai pénznemben? Ebből a szempontból is próbálnak függetlenedni?
Alapvetően, hogy általánosságban az amerikai dollár szerepe a nemzetközi kereskedelemben az megkérdőjelezhetetlen, de látok egyfajta törekvést arra, pont azért, hogy az országok a pénzügyi elszámolás terén is csökkentsék a függőségüket, a kitettségüket az amerikai pénzügyi rendszerektől, bankrendszerektől, hogy a világgazdaság többi szereplője is törekszik arra, hogy egyre nagyobb arányban, nemzeti valutában, vagy más olyan közbeiktatott valutában, mint mondjuk az Európai Uniónak az eurója, próbálja meg a kereskedelmi elszámolást végezni.
Most megnéztük az ő szempontjukat, ők függetlenedni szeretnének, egyfajta ilyen hintapolitikát visznek, de nézzük meg a másik oldalak szempontját. Mit szól ehhez az Egyesült Államok, és mit szól Kína, mennyire szeretnének rájuk telepedni?
Nyilván a két szuperhatalom legkitettebb ütköző zónájáról beszélünk, tehát Dél-Kelet-Ázsiai régióra így kell gondolni, hogyha a két nagyhatalom érdekszférája legjobban surlódik, ütközik egymásra, az pont ez a régió. Nyilván mindkét nagyhatalom igyekszik akár gazdaságilag, akár védelempolitikailag kiterjeszteni befolyását a régióban. Az idő ilyen szempontból, és most a főleg a gazdasági lábára gondolok a történetnek, inkább Kínának dolgozik. Tehát az, hogy Kínában van egy bár lassú ütemben növekvő, de továbbra is gyorsan fejlődő, technológiailag gyorsan fejlődő gazdaság, egy bővülő fogyasztói piac, ennek van egy olyan vonzereje, gravitációs erőtere, ami hat azokra a gazdaságokra, amik ott vannak a közvetlen közelében. A másik ok, ami miatt a Kínával való gazdasági kapcsolatok várhat tovább fognak erősödni a régió kapcsán, az, hogy az úgynevezett ellátási láncok, értékláncok, tehát amikor egy terméknek az előállításában több vállalat vesz részt, a különböző fázisokat, különböző vállalatok hajtják végre, és így alakul ki egyfajta termelési lánc. Ezek a láncok azt lehet látni, hogy egyre inkább bizonyos régiókba koncentrálódnak, pont azért, hogy a szállítási költségek csökkenjenek, hogy a szállítmányozásból fakadó kockázatok csökkenthetőbbé váljanak, és ez a tendencia is afelé mutat, hogy Dél-Kelet-Ázsia gazdaságai egyre inkább Kínához gravitáljanak, közeledjenek, vonzódjanak, ami természetesen nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államokkal el akarják vágni a kapcsolataikat. Ezt láttuk most, amióta volt a nagy vámbejelentési hullám áprilisban, hogy a nyár folyamán is, meg most ősszel is mindent megtettek azért, hogy valamiféle megállapodást kössenek a Trump elnök vezette Egyesült Államokkal, és most pont két hete zajlott ugye az elnök körútja Ázsiában, és születtek is ilyen kereskedelmi megállapodások. Tehát ezek a folyamatok, amikről beszélek, ezek inkább hosszú távon érvényesülnek.
Mármint, hogy arra gondol, hogy inkább Kína kerül pozícióba ezen a területen hosszú
távon. Úgy finomítanám ezt, hogy vannak olyan természetes folyamatok, egyszerűen csak a gazdasági törvényszerűségekből adódóan, ezeket az országokat már csak a földrajzi közelség miatt is mutatom, gazdasági szempontból inkább Kína felé közelíti, Kínához sodorják. Tehát, hogy ennek a régiónak alapvetően érdekében áll a szabadkereskedelemnek a fenntartása, hogy minél tovább megőrizzék azt a világgazdasági, világkereskedelmi rendszert, az elmúlt 20-30 évben uralkodott a világban, mert ez számukra a fejlődés szempontjából kedvező. És az Egyesült Államok a vámpolitikájával pont az ellenkező irányba indult el, tehát ebben a tekintetben is az ő számukra Kína jelenleg inkább partner, vagy megfelelőbb partner, mint az Egyesült Államok.
És hát a legérdekesebb kérdés számunkra, hogy mi következik ebből Magyarországra nézve, mondjuk egy magyar üzletember, aki mondjuk befektetési lehetőséget keres, vagy idehozni szeretne partnert, vagy odavinni árut, akkor ez mit jelent?
Ezt a kérdést, ezt alapvetően két síkon érdemes megválaszolni. Az egyik, hogy a nagy egész nézve, tehát ugye mint magyar gazdaságnak is, vagy Magyarországnak is az az érdeke, a magyar cégnek is az az érdeke, hogy nyugodtan lehessen kereskedni, hogy a világgazdaságot ne dúlják föl geopolitikai feszültségek, és az, hogy a két szuperhatalom, az Egyesült Államok és Kína valamilyen módon megtalálja a békés egymás mellett élést, és így Dél-Kelet-Ázsiában is működjön ez az egyensúlyozási modell. Dél-Kelet-Ázsiának se kelljen oldalt választani ebben a nagyhatalmi rivalizáson. Ez azért is lenne fontos számunkra, mert pont Magyarországnak is ez az érdeke, és alapvetően a magyar külpolitika is erről szólt az elmúlt években, elkerülni azt, hogy belesodródjunk ebbe a geopolitikai indítatású rivalizálásba, amiben esetleg oldalt kellene választani bizonyos kérdésekben. Tehát ilyen szempontból egy picit, bár nyilván nagyon messze vagyunk földrajzileg egymástól, de hasonló cipőben járunk, mint Dél-Kelet-Ázsia. Ami pedig másik síkon a válasz, hogy mit jelent ez egy magyar cég, egy magyar vállalkozó számára. Ugye Dél-Kelet-Ázsia egy gazdaságilag elképesztő ütemben fejlődő régió, a lakossága gyors ütemben bővül. Ugye ennek a térségnek a célkitűzés, hogy 2045-re a világ negyedik legnagyobb gazdasága legyen. Indonéziának azt jósolják, hogy 2050 a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága lesz. Tehát itt a következő évtizedekben óriási piaci potenciál látható, és minden export vezérelt gazdaság, mint például Magyarország számára, ez nyilván új lehetőségeket generál. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű a történet, nem könnyű betörni egy ilyen távoli, kulturálisan tőlünk különböző piacra, De ezzel együtt vannak biztató kezdeményezések. Ugye például az elmúlt években volt egy példa, amikor egy magyar cég nyerte el a teljes Indonéziában a teljes elektronikus útdíjfizetési rendszernek a kiépítését. Ez, ha jól tudom, amikor bejelentették, úgy jelentették, hogy a valaha volt legnagyobb értékű magyar technológia transfer megállapodás. Ugye évekkel ezelőtt egy magyar cég baromfi feldolgozó üzemet hozott létre Vietnámban.
Laosban halgazdaságot építettek talán néhány évvel ezelőtt.
Így van, vízkezelési technológiák, vízgazdálkodási megoldások, bizonyos orvostechnikai eszközök, mezőgazdasági termékek, tehát főleg ezek azok a területek, ahol magyar cégeknek lehet keresni, úgy tűnik, hogy van keresni való ezen a piacon. Ez nem azt jelenti, hogy Dél-Kelet-Ázsia fog válni 10 év alatt mondjuk a legnagyobb magyar exportpiaccá. Ez már csak a földrajzi közelség, meg az összefonódottság miatt is mindig az Európai Unió fog maradni, de ugyanakkor új lehetőségek nyílnak, és itt érdemes hosszú távra tervezni, tehát egy ilyen távoli, egzotikus piacon, hogyha Magyarország 10-20 év múlva stabilan jelen akar lenni, akkor érdemes már most a jelenben megvetni ennek az alapjait.
Mondta a mezőgazdasági termékeket, itt mire kell gondolni, hogy mondjuk tokai bort viszünk oda ki, vagy azokat a borainkat, amiket nem tudunk nyugat felé eladni, akkor majd ők fölveszik nyers árut, vagy kész árut, téli szalámit, mit?
Ugye ebben a térségben van egy nagyon gyorsan bővülő középosztály, egyre komolyabb vásárlóerővel, tehát van egy réteg, akik számára talán ezek a prémium kategóriás élelmiszerek is eladhatók lesznek. Egyébként meg, ahogy említettem, akár baromfira is kell gondolni, tehát olyan mezőgazdasági termékek is, amik egyébként mondjuk tömegárúnak minősülnek, akár még ezekkel is sikeresek lehetnek a magyar cégek.
Magyar részről mennyire van fogadókészség? Tehát a vállalkozók, a kis- és középvállalkozók mennyire tudnak élni ezzel a lehetőséggel?
Igen, ugye egyrészt beszélünk egy ígéretes exportpiacról, ugyanakkor látni kell azt is, hogy ennek azért vannak komoly korlátai magyar oldalról is. Tehát ahhoz, hogy egy hazai kis vagy középvállalkozás eljusson oda, hogy mondjuk stabil megrendelések alapján komoly értékben exportál erre a piacra, ez egy hosszú, több éves tanulási folyamat, aminek különböző korlátai lehetnek. Lehet a nyelvtudás akár, lehet a tőkeerő. Ugye itt arra kell gondolni, hogy akár évekig kell tudni egy vállalkozásnak finanszírozni azt, hogy több vezető kollégája rendszeresen kiutazik Ázsiába tárgyalni az ottani partnerekkel, újra visszamennek, visszahívják, vendégül látják, stb. Ez időpénz, ezt kell tudni a vállalkozásnak finanszírozni, illetve kell egyfajta szemléletmód is. Sok magyar kisvállalkozás van, amelyek lehet mondjuk a belföldi piacon sikeres, esetleg még mondjuk a Kárpát-medencéig terjed a horizont, de az, hogy ott valahol ott messze-messze van egy tőlünk kulturálisan nagyon-nagyon különböző régió, akiket nem is értünk még egyelőre annyira sokszor, és hogy oda elindulni, felfedezni, és egyáltalán megálmodni azt, hogy egyszer majd esetleg 10 év múlva ez a kisvállalkozás egy nagyobb cégé nője ki magát, amely komoly mennyiségben rendszeresen exportál, mondjuk teszem azt mondjuk Kambodzsába, ez kell egyfajta vállalkozói attitűd. Nyilván a pénzügyi hátterét az bizonyos kormányzati program, vagy állami támogatások valamilyen szinten oda tudják tenni, de kell a magyar vállalkozások részéről egyfajta belső motiváció is ahhoz, hogy
egyfajta ilyen kalandvágy, vagy
mondhatjuk kalandvágynak is, vállalkozó szellem, vagy akár az, hogy egyáltalán merjenek egy ekkorát álmodni, és egy ekkora kalandba belevágni, hogy elkezdenek már most dolgozni azért, hogy lehet, hogy valamiért ennek lehet, hogy csak mondjuk 7-8 vagy akár 10 év múlva érik be igazán a gyümölcse, és ez a fajta hosszú távra tervezés, vagy kockázat bevállalás, ez, hogyha őszinték akarunk lenni, a magyar KKV-knak csak egy nagyon vékony szeletére jellemző.
Hát hány százalék lehet?
Erre igazából nagyon nincsenek is statisztikák. Szoktak mondani egy ilyen nagyon-nagyon általános arányszámot, hogy mondjuk magyar exportnak hány százalékát adják a nagyvállalatok, és hányat a kis és középvállalkozások, ezen 80-20-at szoktak mondani, hogy a teljes magyar exportnak mindössze 20%-a jön ebből a vállalati szektorból. Ugye ez egy komoly kormányzati törekvés már évek óta, hogy ez az arány ez változzon, hogy a magyar KKV szektornak az export képessége pedig növekedjen. Alapvetően a nemzetgazdaságnak is ez az érdeke, hogy ez a rendkívül sok embert foglalkoztató vállalat réteg, ez ne csak a belföldi, a hazai piacon találja meg a helyét, hanem egyre inkább kivegye a részét a nemzetgazdaság exportjából.
100 Rafale harci repülőgépre szóló megrendelésről írt alá szándéknyilatkozatot a francia és az ukrán elnök hétfőn. Ez a franciáknak persze tetszik, de ki fogja kifizetni? Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezem.
Hát igen, itt ugye több kérdés is van. Először is nem csak 100 Rafale gépről van szó, hanem hozzá való rakétafegyverzetről, illetve földi indítású légvédelmi rakéták átadásáról is. Tehát ez egy szélesebb csomag. Na most, ugye itt az alapvető kérdés, ugye a hírek úgy jelentek meg, hogy Ukrajna ezt szándékozik megvásárolni. Tehát Ukrajna nem tud megvásárolni semmit sem, mert nincsen pénze. Tehát az a kérdés, hogy ezt kiveszi meg Ukrajna számára. Én azon nagyon csodálkoznék, különösen ismerve a francia költségvetésnek a szörnyű állapotát, illetve azt, hogy pontosan a költségvetési problémáik miatt folyamatosan buknak meg a francia kormányok, hogy ezt Franciaország csak úgy odaajándékozná Ukrajnának. Itt ennek a hírnek alapvetően két értelmezése van. Az egyik értelmezés az az, hogy valójában nem gondolják ezt komolyan, és ez csak egy PR tevékenység, amivel egyfelől az ukrán lakosságnak próbálnak jó híreket közölni, mert ugye egyébként az ukrán lakosság kedve manapság elég rossz, ugye folyamatos veszteségek vannak a frontokon, az éjszakákat sötétben és hidegben töltik, ráadásul ugye korrupciós ügyek is napvilágra kerültek. Illetve, hogy pontosan a korrupciós ügyek miatt Zelenszkinek próbálnak egy ilyen ajándékot adni, amivel haza tud menni, és el tudja terelni a figyelmet a korrupciós ügyről, és jó hírvívőjeként learatja a népszerűséget odahaza. De valójában nem gondolják komolyan. Ez az egyik értelmezés. A másik értelmezés az az, hogy de igen, komolyan gondolják, de ebben az esetben az a kérdés, hogy ki finanszírozná ezt. És itt ugye leginkább egy megoldás merül fel, hogy a zárolt orosz pénzeszközök, amiket most éppen az Európai Bizottság megpróbál tulajdonképpen el is venni az oroszoktól, és egy ilyen elég bonyolult sémában átadni Ukrajnának, de végső soron ezt a számlát az európai adófizetők közösen fogják állni, tehát ebből a pénzből szándékoznak majd ezt az üzletet finanszírozni, és egyébként zárójelbe teszem nem csak ezt az egy üzletet, hanem nagyon hasonló megállapodásra jutott Svédországgal is, ott ugye 150 darab Gripen E-ről volt szó. Tehát ezt is, meg azt is gyakorlatilag az európai polgároknak az adó euróiból finanszíroznák.
A halódó francia iparnak nagyon jót tenne, hogyha legyárthatná ezeket a Rafale gépeket, ugyanakkor nem tudni, milyen határidővel kell szállítania, mert hogyha szűk határidővel, akkor nem tudja legyártani, és ő nekik 105 darab gépünk van a hadseregben összesen, és akkor azt most odaadják, akkor nekik meg nem maradt. Tehát ez is furcsa, nem?
Ne, hát ugye az nyilvánvalóan nem történhet meg, hogy a teljes saját flottájukat odaadják. Tehát Franciaország nyilván nem maradhat vadászgépek nélkül. Az, hogy egy-kettőt odaadjanak ebből, az még belefér. Ugye a francia Dassault cégnek a gyártási kapacitását a jelen pillanatban maximum 36 darab per évben határozzák meg, amit esetleg föl lehet vinni 48 darab per évre. És ebből ugye még más vásárlókat is ki kell elégíteni. De hogyha azt mondjuk, hogy esetleg ebből a kapacitásból mondjuk évente 24 darabot, tehát mondjuk a megemelt kapacitás felét Ukrajna kapná meg, akkor 4 év alatt le lehetne szállítani ezeket a gépeket, és az tulajdonképpen egy reális időhorizont. Tehát olyan nem képzelhető el, egyébként se tudná abszorbálni sem az ukrán haderő, ha egyszerre megkapna 100 gépet. Minden ilyen szállítás az évekig szokott tartani, tehát az, hogy mondjuk 4 vagy 5 év alatt leszállítják nekik a 100 gépet, az teljesen elfogadható. A legfontosabb kérdés, hogy ki fogja ezt finanszírozni.
Na most az is fontos kérdés, ennek hallatán, hogy 2 év meg 4 év alatt tudnák szállítani. Hát Akkor ez azt jelenti, hogy az európai vezetők is és az ukrán vezetés is hosszabbra tervezi a háborút, tehát hogy itt akkor megy a levesbe a béketerv meg a békeszándék, és valójában a háború fenntartásában érdekeltek?
Én azt gondolom, hogy ez már a háború utáni időszakra vonatkoznak ezek a tervek. Pont a szállítási határidőknek a lehetetlensége miatt nem tudnak olyan gyorsan szállítani, hogy az ebben a háborúban már igazán hatásosan föl lehetne használni.
De akkor minek ez a sok repülőgép, ha nem harcolni akarnak vele az ukránok?
Azért, mert az ukrán biztonsági garanciákat, az most már eléggé világos, hogy nem a nyugatiak fogják biztosítani, tehát nem NATO vagy amerikai vagy európai haderők fogják garantálni Ukrajna biztonságát, hanem ezt az ukrán hadseregnek kell megtennie. Az más kérdés, hogy ezt az ukrán hadsereget sokak elképzelése szerint majd Európa fogja finanszírozni, de ennek a részét képeznék ezek a vadászgépek. És mondom, nem csak ezek, hanem a szóban forgó Gripen megállapodás is.
Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetésekben Gorecki Péterrel és Siklósi Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóival beszélgettünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Posgai Nóra.